Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Élő Isten, jöjj tedd lelkünket, lelked templomává, kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és így jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak szent lelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a jó akaratot és a hűséget. Szent lelked szóljon szolgáld ajkával, amikor ígédet hirdetik itt és szerte a világon. Küldd el vigasztadó szent lelkedet minden bajba jutott emberhez és a rossz akarat áldozataihoz is. Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket és vezetőiket. Teremts, Szentlélek Isten, egyetértést, teremts, Szentlélek Isten, bölcsességet, értelmet, józanságot közöttünk. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a ma reggeli áhítatunkon, úgy, amint megírva találjuk azt, Máté evangélium a 12. részének 34. versében. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Szeretett testvéreim, a régi fordításban ez úgy volt, hogy a szív teljességéből szól a száj, gondolom a hozzám hasonló korú testvérek emlékeznek is erre a károli fordításra, hogy ne csak elmarasztaljuk az új fordítást, hanem dicsérjük is. Ugye a teljesség az azt jelenti, hogy valami tele van. Tele van a pohár vízzel, vagy éppenséggel borral. Ha azonban azt mondjuk, hogy a szív teljességéből szól a száj, nem jut eszünkbe az, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy amivel teli van. És ezért, amivel a szív csordultig van. Egy nagyon szép kép. Tehát az új fordításnak is megvan a létjogosultsága, és megvan a maga értéke. Túl azon, hogy a régi fordításnak a különböző igeidői alakjai, és hát néhány ma már alig érthető kifejezése, ki tudja megmondani, hogy mi az az eszterág. Így van, de hát ha azért a 12 éveseket kérdezzük, akkor bizonyan nem tudják. Mint ahogy talán elmondtam a testvéreknek, hogy a rádióban volt egy kísérlet, és három szót kérdeztek a 14-18 éves fiúktól, lányoktól, és nem tudták megmondani, hogy mi a tartalma. A három szó a következő volt, az első a jégszekrény, a második a rög, és a harmadik a vívmány. Hogy a jégszekrény nem tudták, ez tulajdonképpen nem annyira izgalmas, mert hát frigider meg hűtőszekrény nem fontos fogalom, technikai kifejezés. De hogy a rögöt nem tudták, hogy a röghöz kötött jobbágyok sorsáról nem tanultak, ugye ami alól felszabadította 1848-as szabadságharcőket, az már gond. És a vívmány pedig egy nagyon fontos kifejezés a mindennapok során, hiszen sok mindenért vívnunk, küzdenünk kell, és hát a vívó sport Magyarország életében pedig kifejezetten előkelő helyen van a történelemben, hiszen 1920-as évektől kezdődően mindig akár kardvívókról, akár párbajtőrvívókról beszéltünk, előkelő pozíciókat értek el, akár olimpián, akár világbajnokságon. És ezek után elgondolkoztam, hogy hogy prédikálunk mi, és mit értenek meg belőle ezek a derék fiatalok, vagy akár náluknál valamivel idősebbek is. No de, most azért másról van szó. A szív teljességéből szól a száj. A szív, amivel csordultig van, azt mondjuk el. Hát mit mondunk el? Van egy fölmérés, amely szerint, ha két ember találkozik, akkor legelőször panaszkodik. Vagy az egészségére, vagy a körülményeire, vagy az egyházára, vagy a papjaira, vagy a presbitereire, és így tovább. Tehát panaszkodunk, vagy éppen a külső körülményekre. Bizony, ezek szerint kevés bennünk a hit, hogy Isten tudja, hogy mi van körülöttünk. A másik, olykor ugye dicsekszünk, hogy sikerült az unokámnak jó helyet elérni, majd jó állást, vagy éppen kitűnően leérettségizett, és így tovább. Tehát van az emberben egy kis hiúság, amit szívesen megoszt a barátnőjével, barátjával, pedig Isten igéje azt mondja, hogy mink van, amit nem úgy kaptunk volna. Lehetne sorolni tovább természetesen, hogy mivel van teli az ember szíve. Én nem is vonom kétségbe, hogy biztosan ott van a szívünkben, maga Jézus Krisztus is ott van, a hit, a lélek gyümölcsei. Csak hát, mintha elfelejtenénk, aztán erről kevesebbet beszélünk. Jó lehet, a gyülekezeti munkatársképzőnek pontosan az a célja, hogy a testvérek, ha elmennek, akkor ezekről a lélek gyümölcseiről, mint szeretet, jóság, mérsékletesség, megelégedettség, hit, remény is szóljunk. Együtt véve természetesen minden kényszer nélkül, minden erőszak nélkül magáról, a mi Urunkról. Mert hát amivel tele van a szívünk, amivel csortódik van a szívünk, azt kell továbbadni. Ez a belső készség, ez a belső adottság, ez a belső elkötelezettség a legfontosabb. Ha ez hiányzik, akkor nem tudjuk ezt a szolgálatot végezni, semmiképpen sem. De hát gondolom, akik jelentkeztek, akik eljöttek, azok erre éreznek indítást. Tehát hogyan is végezzük ezt a szolgálatot? Egy különleges fölmérést végeztek amerikai tudósok. Az egyik azt állítja, hogy a szavainkon kívül 65%-ban meghatározóbb az úgynevezett metakommunikációs készség. Vagyis többet elárul a testbeszéd lényünkből, mint amit mondunk. Ezt nevezik úgynevezett nonverbális kommunikációnak. Tehát nem a szavakon keresztül történő egymással való érintkezésnek, közlésnek, hanem a testbeszéd, a jelbeszéd. A tekintetünk, a kézmozdulatunk, akár hajlott kétrétgörnyed kiállásunk, mind-mind valamit sejtett, mert ugye aki aggodalmakkal teli, aki terheket hordozott, nyilván megroskadt. Aki valami miatt haragos, az összehúzza a szemöldökét. És hát aki mindenképpen a maga igazát akarja kiharcolni, az meg az asztalra üt. Ezek a jelek mind-mind beszédes közlési módok arra nézve, hogy az ember valamit hogyan kíván elérni, és mi lakik, igazából mi lakik a szívében, miben van csordultig a szív. A döbbenetes az, hogy az egyik tudós 65%-ban ítéli meg a kommunikációnak ezt a fajta kiáradását, a másik csak 55%-ban. És az összes többi ezután jön. Vagyis ha a testvérek elmennek a családhoz, már nem mindegy, hogy haragosan, hogy ti is a hitványok vagytok, hogy nem jöttök csak legfeljebb nagypénteken templomba, vagy pedig elfelejtjük ezt az egész kemény hátteret, és derűvel oda megyünk az evangélium derűjével, hogy hát, szeretettel jövök, Krisztust prédikálom nektek, most mondom magunk között. Tehát ezt kiárasztani, tudatosítanunk kell, hogy a személyiségünk, a magatartásunk többet prédikál, mint a szavai. Ezt én magam se hittem. Pláne nem ilyen mértékben. De ha belegondolok abba, hogy tényleg egy összehúzott szemöldök, vagy egy ökölbe szorított kéz, vagy egy hétrét görnyedt ember magában is tényleg elmondja, hogy hogy látja a világot, hogy éli meg a mindennapokat, mert hiszen aki Jézussal jár, az az öklét nem ráshatja. Annak a gondjait is le lehet tenni annak kezébe, ahogy az igéből is ma reggel olvastuk, aki hordozza az életünket, és én minden bizalommal, teljes magatartással megyünk, mint akik tudjuk, hogy ő is tudja, hogy mi milyen gondokat hordozunk, milyen megoldatlan kérdéseink vannak, sőt, még azt is, hogy akihez megyünk, annak milyen megoldatlan kérdései és gondjai vannak. Ez egyúttal azt mutatja, hogy nagyon fel kell készülni, és nem lehet, hogy beesni valakihez látogatóba, hanem belülről, lélekben megerősödve, hogy azzal legyünk teli, aki küldött minket, tudni Krisztusra, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 55%. Mi a többi? Azt mondják, hogy a szavakon keresztül meg lehet érezni, hogy az illető belülről hogy is készült a mondani valójának az előterjesztésére, milyen meditatív gondolatai voltak ennek kapcsán. Ha most elmondom a testvéreknek, hogy ez a bibliai ige milyen környezetben van, akkor meg fognak rendülni. El fogom olvasni. Viperák fajzatai. Hogy szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És ha még előtte nézzük, akkor arról beszél Jézus, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, és hát ha jó a szív, akkor jóval van tele, és azt tudja továbbadni. De ti piperák fajzatai vagytok. Tudja, ha persze ezzel a gondolattal mennénk be valakihez, hogy piperák fajzatai, akkor nem hinném, hogy nagyon kedvesen fogadnának minket. Így is mondhatom, hogy nem sok sikerre tarthatnánk számot emberileg, vagy lélektanilag. És ez a belső meditatív hozzáállás is ilyen 25%-ot tesz ki. És utána következik egy nagyon-nagyon szolid, legkisebb százalékarány, ez szerint a fölmérés szerint, hogy tulajdonképpen mit is mondunk. Én nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy igaz lehet ez a lélektani fölmérés a bibliai igékre is? Hát mi azt mondjuk, hogy az ige egyháza. Mi a reformáció óta hisszük, amit tegnap is hallottunk, hogy verbum Dei manet in aeternum, Isten igéje örökké megmarad. És hogy ennek az örök igének ereje van, igétben élünk és halunk, énekeljük az egyik énekünkben, és ezt gondolom, hogy ez igaz. A lélektani felismerés egyfajta ébresztést ad arra nézve, hogy mennyire fontos a külső jelbeszéd. Ébresztést ad arra nézve is, hogy mennyire fontos, hogy mi magunk milyen környezetből érkezünk, mik voltak az utolsó impulzusok, amiket kaptunk az életbe, a bolti eladó éppen ránk förmett, vagy valamely bevásárló bennünket elmarasztalt, ez nyilván leterhel bennünket. Vagy ha összetalálkoztunk egy drága kedves testvérrel, akivel már nagyon régen nem. Csak érdekességképpen mondom, hogy egyik magyarországi finn lelkész testvérünk, akit ösztöndíjasként jól megtanult magyarul, egy angol kurzus során Londonban az Oxford Street-en találkoztam össze, teljesen véletlenül egy 10 milliós fővárosban két ember, akik ki tudja mikor látták egymást, hát persze, hogy feldobott bennünket. Rögtön más volt az embernek az impulzusa. Tehát fontos az, hogy mi a jelbeszédünk, fontos az, hogy mi az, ami utoljára érintett bennünket meditatív módon, de legalább olyan fontos, hogy mit mondunk. mert a szív teljességéből szól a száj, és mi hiszünk az igének az erejében, sokkal erőteljesebben, mint a lélektan tudósai ezt gondolják. Mert az emberi beszédnek is van ereje, hatalma, hatása, de Isten igéjének még inkább, mert annak isteni tekintélye van, úgy, ahogy azt mi elfogadjuk, és úgy, ahogy azt mi tapasztaljuk. Tegnap a teológiát, tegnap előtt egy szép ünnepségnek a részesei voltunk, és én mindig valami szent hálaadásra gondolok arra, amikor meglátom a fiatal teológusok énekkarát, akik hát szinte az unokáim lehetnének már, életkoruk szerint, hogy Isten bizony minden következő nemzedékből újra meg újra megszólít, embereket elhív a lelkészi pályára, az evangélium hirdetésére, teljesen független attól, hogy marxista környezetben voltunk, vagy éppenséggel egy nagyon erős szekularizált társadalomban élünk, vagy egy nagyon materiális értékekre koncentráló környezetben, mégis vannak, akiket megragad ez az ige, akik másként látják a világot, mint a legtöbb ember, és ennek a másként látásnak, az evangélium látásnak a szolgálatába szegődnek. A gyülekezeti munkatársak is ilyen megszólítottak, akik másként, jelesül az evangélium szerint látják a világot, más értékrenddel. Valószínűleg kevesebben vagyunk, mint a nagy tömeg, mégis szabad vállalnunk. Ugye az evangéliumok hirdetőktől mindig mondják, hogy csak a szemben úszó halak maradnak életben. Mi szemben úszunk a világ értékrendjével. De hisszük, hogy életben maradunk, és hisszük, hogy élni fogunk itt is, és az örökké valóságban is. Ezért merjük mondani, hogy ami amel a szívünk csordultig van, azt hirdetjük. Lehetne persze tovább meditálnunk afelől, hogy miről is beszéljünk. Majd a gyakorlatok során erre sor kerül, hogy ha egy totál ateistával állunk szembe, mit mondhatunk neki. Én egy kicsi kis impulzus muníciót akarnék adni, hogy beszéljünk Isten nyomairól a világ. Mint egy rávezető gondolatsorról, ahogyan Isten a világ mindenséget a láthatatlanból a láthatót megteremtette. Mert magától semmi nincs ezen a világon. Ez a világ se jött magától létre. Minden mögött erőnek, cselekvő akaratnak, szándéknak kell lennie. Hogy a világ él, amögött is egy nagy cselekvő akarat, egy nagy elhatározás és egy nagy erő rejtőzik. Ez Isten nyoma többek között. De lehet arról is beszélni, hogy Isten hogyan munkálkodik a történelemben. Ott is nyomokat lehet felfedezni, még akár háborúkon, vagy éppen szabadságharcokon keresztül is. Vannak, akik hisznek abban, hogy ez a világ a haladásnak a világa, egyre kevesebben hiszünk ebben, mert úgy tűnik, hogy olyan nyomorult az ember, hogy néha visszaeső beteg. Tehát mondjuk a 20. század ebből a haladásból biztos, hogy kiesett. De azért mégis van benne valami, hogy minden tévegésünk, minden embertelenségünk, minden sokszor totalitárius együttélési rendszerek ellenére valahol tovább megy a világ, az élet valamely területén mutatkozik egyfajta előrelépés. Vajon miért? Mert maga Isten akar. Ez csak egy nagyon szerény utalás arra, hogy amikor beszélünk szekularizált, elvilágiasodott emberekkel, hogyan lehet hozzájuk közelíteni. Természetes, ennek a sornak a végén ott van Jézus. Az a Jézus, aki a tiszta emberség igazi példája, az a Jézus, ki nem csak ember, hanem Isten küldötte, aki nélkül ez a világ elesett és megváltatlan lenne, de mert jött, ezért nem elesett, hanem föl akar bennünket ébreszteni, kelj fel a borból, és ezért megváltott, és lehet benne mindegyikünk, még akivel beszélgetünk is, megváltott ember. Amivel a szívünk csordultig van, azt szóljuk. Mivel van tele a szívünk? Ez az első kérdés. A második, hogy mivel legyen akkor tele, hogyha ne azzal, amivel tele van. De azt gondolom, hogy ennek a meditatív gondolatsornak a végén mindenki tudja a választ. Most már csak egyet kell tennünk, hogy kérjük is, hogy azzal legyen tele, amivel ő akarja. Imádkozzon. Magadba oltottad életemet, Uram, egyre inkább vonzol engem jóságod mélységei felé. Hála legyen azért, hogy azt akarod, veled legyek. Nagy és érdemtelen kegyelmed, hiszen láthatlak a fele barátban, megtapinthatlak a szent vacsorában, hallgathatlak az igében, megszólíthatlak az imádságban. Időt ajándékozol nekem, hogy csak a szeretetnek éljek. A szeretet boldog óráiban megkapom útmutatásodat, és bepillantást nyerek titkaidba. Ami veled kapcsolatos, minden áttetsző és kristálytiszta. Hiszen minden azért van, mert te vagy minden mögött, és minden fölött. Arra is juttatsz nekem időt, hogy veled együtt munkálkodjam, anélkül a te nagy terveid megvalósításán. Add, hogy csordultig legyen tele a szívem veled. Ezen a napon is. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Isten, ó Szent Isten, kezdetű énekünket énekeljünk. Négyszázharminchatos ének. Én javasolnám, hogy a első, harmadik és ötödik verset énekeljük belőle. Első, három és ötödik, különösen a harmadik. Beszédem mindenkor tiszta és igaz legyen. 1, 3, 5.